Sajnos angolul kell beszélnem, nem magyarul. Köszönöm Erdő Péter bíboros úrnak. Rendben, hallható? Ez egyes csatornán hallható az előadás. Újra kezdem tehát. Köszönöm Erdő Péter bíboros úrnak, hogy meghívott és ilyen kedvesen fogadott. És szeretnék és Tarcsai Péter úrnak is szeretnék köszönetet mondani, aki itt van közöttünk. Nagyon segítőkész volt, amennyire csak tudott, nagyon sokat segített nekem. Nagyon köszönöm ezt neki. Van egy kiadvány ehhez az előadáshoz, egy kis egyetlen egy lap, kulcsfogalmak angol nyelven. Tehát az én témám, ahogy már hallották a bevezetőben, ha nem vagyok elég világos, vagy a fordítással kapcsolatban nem érthető valami, akkor talán utána lesznek majd tehát a kérdésekre lesz idő feletteni kérdéseket, hogyha valami nem világos. A témám tehát az eukarisztia a 11. és 12. században egy zsinati történész szemével. Az előadásom négy részből fog állni. Az első egy rövid bevezető lesz majd, egy kis megjegyzés kronológiai megközelítésben, hogy az egész történetet a 11. századig vázolja. Az előadásom második részében a 11. századdal fogok majd foglalkozni, és a 11. századot a számos alapvető fejlődés szempontjából fogom vizsgálni, amely különösen ennek a századnak a harmadik negyedében történt. Ez nagyon sokat segített a középkori eukarisztikus teológiának. Az előadásom harmadik részében pedig azt fogom megmutatni, hogy a 12. században hogyan éltek tovább ezek a fejlődési irányok ebben a skolasztikus korszakban, és majd hogyan fejlődik tovább ez a 13. századra. És végül az utolsó részében az előadásomnak a 11. század végéről fogok egy nagyon érdekes, fondorlatos történetet felgöngyölíteni az eukarisztikus teológia történetéből. Ennek a körülményei eléggé homályosak, de az átlényegülés tana azonban ebből is látszik, hogy nagyon kevésbé ismert, mint amit gondoljuk, illetve ennek a története. Tehát először is nagyon, nagyon röviden, akkor csak a hátterét vázolnám ennek a kornak. Gondolom nagyon sokan ismerik már a 11. századnak a hátterét egyházi történeti szempontból. Az eukarisztia, vagy az úrvacsora, az utolsó vacsora, vagy a szentmise olyan ceremónia, olyan szertartás, amelyet egy liturgikus szertartás, amelyet Úrunk Jézus Krisztus nagycsütörtökön alapított, amelyben megszenteli a kenyeret és a bort, és ezáltal az ő teste és vérévé változik ez. Ezt a szertartást a három szinoptikus evangélium vége felé látjuk leírva, Máténál, Márknál és Lukásnál, de a legkorábbi leírás erről az utolsó vacsoráról Szent Pál korintosiakhoz írt levelében található az első század közepe táján, tehát az 50-es években. Ezen a ponton felhívnám a figyelmet erre a kiadványra, erre a kis papírlapra. Nagyon sok kulcsinformáció, de hát adatok, nevek és tényinformációk találhatók angol nyelven tehát ezen a lapon. Az eukarisztikus teológiának, a fejlődésnek a története a korai egyházban, ez nagyon-nagyon bonyolult történet. Itt most nem is lesz lehetőség arra, hogy most az egészről szót ejtsünk. Az eukarisztiának mindig kitüntetett szerepe volt a keresztény istentiszteletben, a központi helyet foglalt el a szertartásokban. És azt gondolom, hogy nagyon kicsi az egység, a terminológiai egység, a szóhasználati egység ezzel kapcsolatban. Például néha a kenyérről és a borról úgy beszélnek, mint Krisztus testéről és véréről, néha úgy említik ezeket, mint olyanok, amelyek képviselik Krisztus testét és vérét. De az ókor végén nagyon hosszan elhúzódó teológiai viták figyelhetők meg Krisztus személyét, a Szent Háromságot illetően, különösen nyugaton, illetve az isteni kegyelem, illetve az emberi erőfeszítés interakcióját illetően is számos vita látott napvilágot. Ezeknek a kérdéseknek a kibontása nem vezetett el automatikusan eukarisztikus vitákhoz az ősegyházban. Feljegyzésekben azonban, például az ökumenikus zsinatok idején, a korai évszázadokban, az eukarisztia nem szerepelt napirendi pontként. Azt kell mondjam, hogy én nem kutattam más helyi zsinatok után, az ókor végén, például nem kutattam az észak-afrikai vizigót királyság történetét ebből a szempontból, a merovingiai vagy a korai karolingiai összejöveteleket sem. Itt lehet, hogy az eukarisztikus teológia itt prominensebben szerepelt. Úgy tűnik, hogy csak a 9. század közepe táján mint egyfajta teológiai melléktermék a karolingiai reneszánszban jelenik meg az, ami az első eukarisztikus vitának neveznek nyugaton. És itt megint utalnék erre a kis papírlapra, amit kiadtam. Ez egy, ennek a kitüntetett helye ennek a vitának Korbi településen, egy bencés kolostorban történt, Amiensben, Észak-Franciaországban. Nagyon sokan vitáztak erről, de a legismertebb vitatkozó két szerzetes, az egyiket Radbertusnak hívták, és a másikat pedig Ratramnusnak. Ők ugyanabban a bencés kolostorban éltek. Radbertus, ez az első, az egy nagyon termékeny tudós volt. Egy időben ő volt Korbi apátságnak az apátja, biblikus kommentárokat írt, és manapság azt feltételezik róla, hogy ő volt az elindítója a 9. század közepi pseudo-izidóri dekretáliáknak. És a mi szempontunkból, ami most itt fontos, Radbertus volt az első tudós, aki egy külön értekezést szentelt az eukarisztiának. A művében, amelyet Krisztus, Urunk testéről és véréről írt, Radbertus, tehát ebben az értekezésében Radbertus egy azt úgy taglalta az eukarisztiát, hogy ez Krisztus teste és vére, de kifejtette konkrétan, hogy mit ért ez alatt. Számára, Radbertus számára Krisztus teste és vére az átváltoztatás után az oltárban jelen, valóságosan jelen volt, de számára ez a tényleges, Krisztus tényleges húsa és vére volt az, amelyik Máriától született, amelyet keresztre feszítettek, amelyet kiontott a kereszten, és amely feltámadott. Aztán a test csodálatos módon az átváltoztatáskor megsokszorozódik, isteni csoda folytán. Radbertus természetesen nem rendelkezett még a skolasztika nyelvezetével, tehát a például a substancia, szubstancia kifejezésével nem él, tehát nem beszélt filozofikus módon éppen ezért, de mégis az átlényegülés tanának az alapjait lerakta, ez kétségtelen. Ebben az értekezésben ezt megfigyelhetjük minden kétséget kizáróan. A nézete nagyon vitatott volt a 19. század közepén, és nagyon sokan vitatták ezt, és számos értekezés született erről, de különösen egy szerzetes társa részéről, aki meg is cáfolta ezt a Radbertuszi értekezést. Tehát Ratramnusról beszélünk, ugyanarra a címmel írt egy teljesen más értelmű értekezést. Azt mondta, hogy Radbertus eukarisztiával kapcsolatos fogalmát túlságosan egyoldalúan fizikai beállítottságúnak titulálta, és azt mondta, hogy ez az átváltoztatás után Krisztus teste és vérévé válik a kenyér és a bor, de természetesen, de ez átvitt értelme figuratív értelemben, számára ez a szentség így spirituális, és nem egy testi jelenség volt. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy sem a 9. században, sem egészen a középkorig senki nem mondta kétségbe, hogy Krisztus valóságosan jelen van az eukarisztiában. A kérdés nem az volt, hogy ennek a ténye volt a kérdés, hanem ennek a megvalósulási módja volt a kérdés. E körül volt a vita. Itt már áttérek az előadásom második fő részére. Ebből fakadt egy vita az eukarisztia körül a 11. század végén nyugaton. És megint szeretném felhívni arra a kis kiadott papírlapra a figyelmet, amin ugyan angol nyelven, de itt a kulcsfogalmak szerepelnek és adatok le vannak írva, összegezve. Az a folyamat, ami alapján Radbertus elképzelése vált dominánsá az eukarisztiával kapcsolatban, a karolingi időkből egészen a 11. századig, ez nem eléggé világos, nincs elég bizonyítékunk ezzel kapcsolatban. Azonban a 11. század közepén felmerült egy tudós a Loire völgyéből, akit Berengárnak hívtak, ő Ratramnus értekezését tanulmányozta, viszont abban a hiszemben volt, hogy ez nem Ratramnus műve, tehát mindig mondom az hallgatóimnak is, vagy sem rosszul mondtam, hogy Radbertus, tehát Ratramnusról beszélek természetesen, tehát Berengárról beszélek, aki Ratramnusnak az értekezését tanulmányozta, és tehát ez a 9. században történt, és akkor visszakanyarodok akkor tehát a előadásomra. Tehát Berengár, ez a tudós, elkezdte Ratramnusnak az értekezését vizsgálni, és abban a hiszemben volt, hogy Johannes Cotus Eruginának az értekezését olvassa. És nem csak az volt a baj, hogy eltévesztette a szerző kilétét, hanem egy darásvészekbe is nyúlt ennek a témának a felvetésével. A berengári vitát nagyon sokan tanulmányozták, nagyon sok szempontból, és nagyon sok történész később Berengárt különféle szempontokból elemezte, illetve látta teológiai, irodalmi szempontból, nagyon sok körülmény befolyásolta a látásmódját ezeknek a későbbi tudósoknak. Berengárt elég ellentmondásosan írták le ennek köszönhetően, néha ellentmondásosan is. Van, aki azt mondja, hogy racionalista volt, van, aki innovátornak gondolta, van, aki tradicionalistának, van, aki nyelvésznek, van, aki dialektikusnak, de valószínűleg még nagyon sok más tulajdonsággal is illették, de talán az egyik legjobb jellemzését Sir Richard Southern kutató adta 70 évvel ezelőtt egy cikkében, több mint 70 évvel ezelőtt látott napvilágot ez a cikk, Bereng, szerinte Berengár rendkívül büszke volt a saját vezető pozíciójára, mint vezető tanító a saját országában és idejében. Rendkívül kényes volt intellektuálisan, és nagyon arrogáns is egyben, és rendíthetetlen önbizalommal rendelkezett, amely lehetetlené tette számára, hogy beismerje, hogyha nem volt igaza, vagy ha meggyőzték, legyőzték. Az ellenfeleit úgy tekintette, mint a csőcselék által támogatott csoportosulás tagjai. Southern, a tudós azt mondja, hogy Berengár képtelen volt arra, hogy tévedjen. Tehát úgy gondolta, hogy ő képtelen a tévedésre, és minden más vélekedést elutasított, ami különbözött a sajátjától. Ez a rendkívüli erőteljes önbizalom nagyon erőteljes kapcsolati rendszerrel párosult Berengár esetében. Nagyon jelentős támogatói voltak az Alpok mindkét oldaláról, és félelmetes vitapartneré tette őt az egyházi vitákban. Mint sok olyan gondolkodó a történelemben, akik téves vagy eretnek tanokat hirdettek, vallottak, így Berengár művei sem maradtak fel teljes mértékben. A fő műve, amelynek a címe, a fő műve a modern kiadója, Robert Huygens adta meg a címet, tehát azt mondta, hogy válasz Lanfranc ellen. Ez egy egyetlen kéziratban maradt fönn, de ez is csonkítva hiányos módon. Egész pályafutása alatt Berengárnak az egyik legerőteljesebb, élesebb kritikusa Lanfranc volt. Az egyik legrátermettebb pap volt korában, a saját korában. A két ember között, Berengár és Lanfranc közötti viszony elég komplikált volt. Lanfranc Lombardiából származott, és az 1030-as évek elején költözött az Alpok északi részére. A pályafutása alatt Nem tudni, hogy hogyan találkoztak, talán együtt nyitottak egy iskolát Avranchban, Normandiában, Észak-Franciaországban, de az már világos, hogy a közeli Beck monostorába lépett be a 1040-es években. Lanfrancról írott biográfiájában John Crowdery, a kutatója 2003-ban úgy gondolkodott, hogy talán Lanfranc és Berengár talán akkor találkozhattak, amikor mindketten Franciaországban tanítottak. De nincs igazából elég bizonyíték emellett. Annak ellenére, hogy Lanfranc nagyon erőteljes ellenfele volt Berengárnak, a 60-es években fellépett Berengár legerőteljesebb ellenlábasa, aki nem volt más, mint Humbert bíboros. A vitának a részletei Berengár tanításával kapcsolatban, hogy hogyan robbantak ki, nagyon sok módon próbálták ezt körvonalazni, de a történészek nem tudják egész pontosan hűen leírni. Az egyházi zsinatokban azonban tetten érhető ennek a folyamatnak a jelentős része. Ennek a vitának a kezdeti fázisa a II. Miklós pápa által összehívott híres lateráni zsinatban érhető tetten, 1059. április végén és május elején. Ez a zsinat nagyon sok szempontból taglalta a korai reform erőfeszítéseket, amelyet a pápaság szorgalmazott. Például ez a zsinat határozott arról, hogy a pápa választást azt a bíborosok kezébe helyezi, illetve olyan intézkedéseket hozott, amely elintézte a simóniát, illetve a papi zabolátlanságot. Berengár arra kényszerítették ebben a zsinatban, hogy nyilatkozatot olvasson fel, amelyet Humbert bíboros fogalmazott meg. Gyakorlatilag esküvel kellett megtagadnia Berengárnak a megelőző nézeteit. és arra is kényszerítették, hogy eretnek tanításainak iratait azt vesse tűzre. Berengár esküje így hangzik, tehát ez 1059-es lateráni zsinatról. Ez én fordításomban. Én Berengár, a méltatlan papja az Anzsélyi Szent Moritz egyháznak, elismerem az igaz katolikus és apostoli hitet, és átokkal sújtok minden eretnekséget, kiátkozok minden eretnekséget, különösen olyat, amellyel engem vádolnak, azzal kapcsolatosan, azzal a tanításommal kapcsolatban, amelyet régebben a kenyérrel és a borral kapcsolatosan terjesztettem, mégpedig a kenyérnek és az oltára tett, illetve átváltozott kenyérnek és a kenyérrel és borral kapcsolatban terjesztettem, azt gondoltam erről, hogy ez csak jelkép, nem pedig Krisztus valóságos teste és vére. És ezeket nem lehet, hogy a pap kezébe vegye, illetve nem lehet, hogy a hívek magukhoz vegyék. Egyetértek a római és apostoli szentszékkel, és számmal megvallom, szívemben hiszem, hogy hogy tiszteletre méltó Miklós pápa útmutatását követve, illetve a Szent Zsinat útmutatását követve, illetve az evangélikus apostoli tekintély előtt megerősítem, hogy magamra nézve kötelezőnek tartom azt, hogy Tehát még egyszer az előadó is elismétli, hogy a tiszteletemértó Miklós pápa, illetve a Szent Zsinat határozata alapján megerősítem, hogy kötelezem magamat arra, hogy szó szerint, hogy annak megvallására, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, az átváltoztatás után nem csak jele a szentségnek, hanem Krisztus valóságos teste és vére Úrunk Jézus Krisztusnak, és fizikailag nem csak jelképesen, hanem valóságban is kézbe vehetik a papok, megtörhetik, és a hívek is magukhoz vehetik. Megvallom, esküszöm, az egylényegű Szent Háromság és a Szent és sérthetetlen krisztusi evangéliumokra esküszöm. És ezt úgy tette Berengár, hogy rátette a kezét az evangéliumra, hogy esküszöm, hogy azok, akik ez ellen, a hit ellen állnak, azokat, ő dogmáikat, követőik méltók az örök kiátkozásra. És kötelezem magam arra, hogy azt hiszem, és azt fogom hirdetni, hogy minden, ami ez ellen a hit ellen van, azokat az egyházi törvény sújtja teljes erejével, és ezt saját akaratomból mondom így. Az 1059-es zsinatnak a hivatalos intézkedései elvesztek ugyan, de vannak megbízható feljegyzések ezekről a folyamatokról. Berengár esküje is ebben maradt fent. Lanfranc egy kópiát megőrzött erről az esküről a saját értekezésében, amelyet az Úr Jézus testéről és véréről írott 1063-ban, egészítve ezt ki, a zsinat után. Lanfranc azt írta, hogy ez a hitvallás, az eskünek a szövegét széles körben közzétették Itáliában, Franciaországban, Németországban és máshol is, És ugyanezekre az utaló fejezéseket találunk második Miklós pápa fejezéseiben, amelyet a 1059-es zsinatok határozatait illetően jegyzett le, azt állítva, hogy ennek a határozatait, minden határozatát széles körben terjesztették az egyházban. Berengának ez az esküje a legerőteljesebb kijelentés Krisztus testi jelenlétéről az Eukarisztiában. Azonban ennek a megfogalmazásnak a fizikalitása nem tartották elég kiforrottnak, még a középkorban sem. Ezért magát a szöveget kritizálta Szent Bonaventura is, illetve Aquinói Szent Tamás is, a 13. században. Annak a ténynek az ellenére, hogy 1059-ben esküvel tagadta korábbi tanítását Berengár, tehát a pápai tekintély figyelembevételével, Berengár olyan arrogáns volt, és olyan megingathatatlan önbizalommal rendelkezett, hogy teljesen meg volt győződve arról, hogy igaza van mindennek ellenére. Még a pápai cenzúrával szembe venve is, a Loire-völgyi mester tovább tanította az eredeti meggyőződését, és ezt a témát tovább dolgozták föl a zsinatok a 60-as, illetve 1060-as, 1070-es években. Egyszerűen nem fogta be azt, nem tudta befogni a száját Berengár, sőt, ahogy már itoltam az előadásom elején, hogy nagyon... Azt is mondtam az elején, az előadásom előtt, hogy nagyon befolyásos barátai voltak Berengárnak, az Alpok déli és északi felén úgy szintén. És ennek a vitának a részletei nagyon bonyolultak, ezt most nem térnék ki erre. Ennek a szövevényes kapcsolatnak talán a legszövevényesebb kapcsolat, mind Berengár és ellenlábasai között, Berengár és Hildebrand főesperes között volt. Ő egy olasz pap volt, aki később 7. Gergely pápa lett 1073-tól. Hildebrand hívta össze a túri zsinatot, a legátusi zsinatot, és az eukarisztia volt az egyik legfőbb napirendi pontja ennek a zsinatnak. Berengár saját tanúsága szerint azt mondta, hogy kötelezték őt arra, hogy ezen a túri zsinaton és máshol, nem, bocsánat, mondja az előadó, bocsánat, ugrottam egy sort. Tehát Berengár saját tanúsága szerint a zsinat kötelezte őt arra, hogy azt mondja, és ezt Berengárt idézem, hogy a kenyér és a bor az oltáron az átváltoztatás után Krisztus teste és vére. tehát ezen a túri zsinaton és más zsinatokon és egészen a élete végéig Berengár föntartotta azt, hogy ez az ő tanítása volt. Tehát, hogy a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik az átváltoztatás után. Soha nem tagadta, hogy az átváltoztatott kenyér és bor Krisztus teste és vére. De a terminológia az ellenlábasai részéről eltért ettől, de sajnos nem áll rendelkezésünkre ezzel kapcsolatos bizonyíték. Talán Berengár és Hildebrand eredetileg azonos nézeteket vallottak, amely később 7. Gergely pápa számára könnyű, amelyet később könnyű volt találni 7. Gergely pápa számára. De az, hogy Berengár tanúságát vegyük készpénznek, az nem annyira tanácsos, hiszen nem feltétlenül volt pártatlan tanú, és illetve nem feltétlenül lehet őt pártatlan tanúnak elfogadni a saját ügyében. A lenti zsinatra 1079-ben került sor, amelyet 7. Gergely pápa hívott össze, Nagyon sok kérdéssel foglalkozott, és nem is kérdés, hogy az eukarisztikus vita is egy nagyon fontos napirendje volt ennek a zsinatnak. Akármilyen bonyolult is volt a kapcsolat Berengár és Hillebrand, illetve hát a 7. Gergely pápa között, 1079. februárjában Gergely pápa türelme ehhez, ezzel a turi és anzsélyi szkolasztikus tudossal szemben elfogyott. Caudry, a későbbi kutatója ennek a területnek, azt mondja, hogy nagyon sok bizonyíték nem tűnik valósnak az 1079-es összejövetelről. Berengárt kényszerítették arra, hogy megalázkodjon a pápa előtt, és újra esküt tegyen az eukarisztiával kapcsolatosan. Az 1079-es kijelentés azonban már tartalmazza a substancialiter szót, ami azt jelenti, hogy lényegét tekintve, substanciát tekintve. Ezzel az esküvel ez egy olyan kifejezés volt, amelyet Berengár nem tudott könnyen ezt máshogyan magyarázni, félre magyarázni. Az eskü szövegét is mindjárt idézem, illetve hát ehhez 7. Gergely pápa feljegyzéseiben egy kommentárt is olvashatunk. Illetve az ezzel kapcsolatos pápai utasításokkal kapcsolatosan. Tehát az 1079-es eskü Berengár részéről következőképpen hangzik. Én, Berengár, hiszem szívből és megvallom szájjal, hogy az a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a megváltónk szavai és szent imái jóvoltából, illetve misztikus módon lényegét tekintve átváltoztatja a kenyeret és a bort Úrunk Jézus Krisztus húsává és vérévé, valóságos életadó húsává és vérévé, azzá a testé, amely szűztől született, amelyet felajánlott a világ megváltására, amely a kereszten függött, és amely test az Atya jobbján ül. És Krisztusnak azzá az igazi vérévé válik a bor, amely az oldalából folyt a kereszten, nem egyszerűen csak jele és közvetítője a szentségnek, hanem lényegi természetét tekintve is. Ez a valóságos lényegét tekintve is kenyér, és illetve test és vér válik a borból és a kenyérből. Nem, én, Berengár, esküszöm, hogy nem fogok ezzel ellentétes tanítást végezni. Isten engem úgy segéljen, és a szent evangéliumok is. Tehát valószínűleg ez úgy történt, hogy az evangéliumra tette a kezét, miközben ezt mondta. És aztán a pápa feljegyzéseiben ugye meghagyta Berengárnak, úgyhogy utasította Berengárt, hogy Szent Péter és Pál szent apostolok tekintélyével arra utasította Berengárt, hogy soha többé ne vitatkozzon, és ne tanítson senkit, senkit és semmit Krisztus Urunk testéről és véréről, kivéve azokat, illetve azzal a céllal, hogy azokat visszatérítse a helyes útra, akik a saját régebbi tanítása áldozataivá váltak. A substancialiter szó tehát új alapokra helyezte a dolgot, a vitát. Berengár ezt, tehát az 1079-es eskü szövegében találkozunk ezzel. Berengár ezt nem tudta félre magyarázni, és ez a szó egészen élete végéig kísértette őt. Az 1079-es lenti zsinat többé-kevésbé úgy tűnik, hogy véget vetett a berengári vitának önmagában, de a teológiai kérdés azonban a teológiai kérdés azonban tovább vitatták a 12. századig. Ahogy azt Miklós, második Miklós pápa kijelentéséből is olvashatjuk, tehát az 1059-es esküszövegében, illetve úgy most is az 1079-es esküszövegét is széles körben közé tették az egyházban. Tehát ezt mindenképpen nyomon követhetjük, hogy ezt közé tették ezt a két esküszövegét, a két zsinatot követően. Gary Macy, ennek a kornak a kutatója, azt mondja, hogy az 1079-es zsinati esküszövegében arisztotelészi filozófia érhető tetten, mert hogy ennek segítségével írják le Krisztus eukarisztikus jelenlétét, tehát ezzel egy új fázisba lép a vita, a szubstancia játékba hozásával. Hogyan állunk az idővel? Jó, rendben. Ezen a ponton most akkor próbáljuk meg összegezni, hogy hol is állunk, mit hangzott el eddig. A 11. század végére egyre nagyobb a teológiai egyetértés a latin egyházban Krisztus valóságos jelenlétét illetően az oltáron, az átváltoztatott testét és vélét tekintve. Két fontos pápai zsinati dokumentum tanúsítja ezt, a két Berengár ellenes eskü teljes mértékben harmóniában van a pápai reformtövekvésekkel a 11. században, amely hangsúlyozza a szertartásban a papi jelenlét szükségességét. Erre alapozva azt gondoljuk, hogy teológiai fejlődés érhető tetten az 1059-es és az 1079-es zsinat között eltelt 20 évben. És azt mondhatnánk, hogy ez egy történeti valóság volt, ez a fejlődés. Viszont óvatosnak kell lennünk itt, hogyha történeti általánosítást szeretnénk megállapítani, de ez már az előadásom harmadik részére vezet át.
Az eukarisztia és az egyház a 11. és 12. századokban egy modern zsinati történész szemével. Amikor Erdő Péter Bíboros úr meghívott, akkor ő is mondta, hogy ez egy nagyon ellentmondásos megnevezés, mint hogy zsinati történész. Igazából lehet, hogy a zsinatok történészének kellene inkább nevezni magunkat. Amikor Erdő Péter Bíboros után meghívott engem ide, akkor mind a ketten rájöttünk arra, hogy mennyire nehéz lenne mindenről beszélni, vagy akár minden fontos dologról beszélni, ami a cím alapján felmerülhet. És mivel a középkori egyházi intézmények történésze vagyok, és nem vagyok teológus, vagy a liturgia specialistája, és nem is vagyok a népi áhítat történésze, ezért ezek a nagyon fontos területek, amelyek szintén az eukarisztikus tanulmányokhoz kapcsolódnak, akármilyen létfontosságúak is ahhoz, hogy ezt a korszakot megértsük, mégiscsak az én előadásomban most mellékes szerepet töltenek be. Attól függetlenül nagyon fontos a liturgia fontosságát hangsúlyoznunk, a zsinatok és szinódusok, itt most ezt a két kifejezést használom is, mint szinonimák használom, mint ahogy ez a középkorú forrásokban is szerepel. A teológiai vitáknak a helyszínei, olyan vitáknak a kipattintásának a helyszínei, ahol nagyon sok ember vett részt, és egyébként ez a helyszín a szocializáció, a barátokkal való kapcsolatfelvétel, illetve az új kollégák megismerésének a területe is volt. Ugyanígy egy mai konferencián is egyébként, de A zsinatok és a szinódusok liturgikus események is, és lehet, hogy még inkább azok, ahol imádkozunk, szertartások zajlanak, és ezek mind fontos menetrendek alapján történnek, ahol ezek le is vannak írva a zsinatok ünneplésének a rendjében, Ordines de Celebrando koncilióban, aminek a során a legelején, a gyülekezés legelején már a Szent Lelket hívjuk segítségül, és az ő útmutatását kérjük. Dr. Herbert Schneider Monumenta Germania Historica című nagyszabású művében, ami egyébként több mint 650 oldalas, beszél a liturgikus ordines gazdagságáról, hogy mennyire fontos volt ez már a középkori egyház tanulmányozása szempontjából is, tehát Herbert Schneidernek ez nagyon fontos műve. Tehát, hogyha az ordinenszt tanulmányozzuk, akkor nagyon sokat tanulhatunk a zsinatokról is. Sokszor ezek olyan események voltak, amelyek hajnalban indultak, és általában volt egy szentmise, vagy a Eukrisztia ünneplése is mindeközben. De térjünk most vissza a 11. századi vitához. Hogyan alakultak ezek a az események a későbbi évtizedek során. Ugye beszéltünk itt Berengárról már, hogy megadjuk a választ erre a kérdésre, az időben egy kicsit előbbre ugrunk, elég nagy ugrás lesz ez, tovább megyünk Berengárnál, és még a 12. századnál is, és nagyon nagy vonalakban gondoljunk egy kicsit a lateráni zsinatra, 1215-re a harmadik Ince pápa zsinatára. Ez a 12. ökumenikus zsinata a Római Katolikus Egyháznak, 3. 12. századi lateráni zsinat után tartották ezt meg, 1123-as, 39-es és 79-es után, amelyeket szintén ökumenikus zsinatnak tartunk. Egyébként ez a handoutomban is részletezve van. A 4. lateráni zsinat kanoni programja nagyon sok dekrétumot tartalmaz, 70-71-et is, és az első kánonja egy nagyon híres hitvallás, nagyon részletes hitvallás, és van egy részlete az Eukarisztiáról is, és a releváns része a következőképpen hangzik. Ez nem tőlem származik ez a fordítás, hanem az első kánonnak a fordítása, ez a 1215-ös lateráni zsinatból, az Eukarisztiáról. Egyetlen egy egyetemes egyház van, a hívők egyháza, amelyen kívül senki más nem várhat megváltást, ahol Jézus Krisztus egyben pap és áldozat is, az ő teste és vére valóban jelen vannak az oltári szentségben, a kenyér és a bor formájában, és a kenyér és a bor mindeközben átlényegül, transubstantiatis, tehát lényegében átváltozik, isteni hatalom által így válik Krisztus testévé és vérévé. És ezt a szentséget egyedül egy olyan pap szolgáltatja, aki megfelelően felszenteltek. Ezzel a szöveggel a háttérben próbáljuk egy kicsit még egyszer szemügyre venni az egyházi zsinatokat. Tehát nézzünk megint vissza 1215 elé. Nézzük meg, hogy mit hallunk az Eukarisztiáról a 12. század ökumenikus zsinatok dekrétumaiból. Tehát az 1100-as éveknek a 23-as, 39-es és 79-es zsinatoknak a dekrétumaiból. Lehet, hogy találunk itt meglepő megfigyeléseket. Ezeknek a dekrétumoknak az elérhető szövegének a minősége nem annyira megbízható, mint amennyire ezt feltételeznénk. Nincsenek hivatalos verziók ezekről, amelyek túlélték volna ezeket a gyülekezeteket, illetve a pápai feljegyzéseket, és ami megmaradt, az pedig elveszett mára már. Ugyanakkor nagyon sok kánonja az első, második és harmadik lateránus zsinatoknak megvannak még nagyon jó formában, de hogyha az eukarisztiát keressük benne, akkor csalódnunk kell. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, teljessége hiányzik az eukarisztia ezekből a dekrétumokból. A II. Lateráni zsinat 1139-ben, a 21. kánonában azt mondja ki, hogy a papoknak a fiai nem szolgálhatnak a szent oltároknál, és nyilván ide tartozik az eukarisztiának a kiszolgáltatása is, és ugyanezen a zsinaton, a 23. kánonban az is szerepel, hogy az eretnekek, akik megtagadják a szentségeket, azokat elítélik. Itt valószínűleg a Dél-Franciaországban működő dualista szektákra gondoltak eközben. Mindemellett lehet, hogy így elkerült a figyelmemet valami, de az eukarisztia szerepét keresve nem sok mindent találunk ezekben a zsinatokban, illetve a feljegyzésekben ezekről. A 12. századi zsinatok hallgatnak tehát az oltári szentségről, de ez lehet, hogy azért mégiscsak csalóka. Nagyon erős hagyománya van ennek a kérdésnek, amit nagyon sok kánonjogi gyűjteményben újra megtalálunk, amelyeket már a 13. század előtt összeállítottak. Arra is emlékeznünk kell, hogy ez előtt, az időszak előtt, tehát a 12. század előtt nem volt hivatalos egyházjogi gyűjtemény, de nagyon sokan érdeklődtek a jog tanulmányozása iránt, és 1100 körül jelent meg az első ilyen kánonjogi gyűjtemény, amelynek a kiadása aztán Sátri Ivó püspök neve alatt jelent meg. És Ivó püspök egy nagyon fontos szerepet betöltő, nagyon tanult és vezető egyházi személy volt, aki II. Orbán pápának személyes barátja is volt, és mélyen foglalkoztatták a korszak egyháztani kérdései. Az egyik ilyen gyűjtemény a Panormia nevű, ami egyébként a jog átfogó gyűjteményét jelenti, nagy körben elterjedt, és még ma is 150 középkorú manuszkriptumban felelhető. Ez egy szisztematikusan szervezett gyűjtemény volt a Panormia, és a lókortól kezdve egészen a 11. századi kánonokat tartalmazott, és van egy külön része, ami az eukarisztiáról szól, és itt a 1059-es lateráni zsinat Berengár hitvallását is tartalmazza. Azért, hogy inkább ebből merített Ivó, azt nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy ennek mi volt az oka, és miért nem az 1079-es hitvallást vette alapul, de az előadásom szempontjából Ivó választása nagyon jelentőségteljes volt, érdemesre felfigyelünk, és ez megadja a következő fejlődésnek az alapvonalát is. A substancialiter szónak a használata itt már felmerült, és ezt arra, tehát azt látjuk, hogy a substancialiter szó hiányzott azzal kapcsolatban, hogy az eukarisztiában Krisztus teste és vére átváltozna kenyérből és borból, és ez hiányzott így az egész 12. századi egyházból. Hogyha megnézzük, hogy mit adott például egy adatbázisban való keresés, amely tehát Tehát ez egy olyan adatbázis keresés volt, vagy kutatás, amelyben eléggé megbízom, mert az egyik nemrégi doktori hallgatóm végezte ezt a kutatást, nem is én magam. Azt mutatta ki ez a kutatás, hogy a szubstancialiter szó gyakorlatilag egyáltalán nem fordul elő a panormia gyűjteményben. Tehát az ivói panormia nagyon fontos forrása volt a Gracianusi dekrétumnak, a dekrétum Gracianinak. Gracianus nagyszabású jogi és véleménygyűjteménye gyakorlatilag olvasókönyvé vált. Már azok számára, akik a középkori kánonjoggal foglalkoznak. Nagyon sok fontos referenciát tartalmaz, és pont ezért vált elsőrangú ilyen alapművé. A nagyon sok olyan szöveg között, amit Ivo a Decretum Gracianiból bevett, a művébe benne volt azok között az esküvőre való tagadás is 1059-ből, tehát II. Miklós pápa szövege volt az, ami átemelődött ebbe az időszakba is, és arra kell emlékeznünk, hogy az 1059-es hitvallásban sem volt semmi hibás, de doktrinális szemmel az 1079-es 7. Gergely megfogalmazás talán egy kicsit összetettebb, teljesebb volt, abban már benne volt a substancialiter szó, és ezzel már előre mutatott a 4. lateráni zsinat felé is. Onnan jött azonban 1079-ben ez a latin szó, substancialiter. Ez annyira megzavarta Berengárt, annyira nem tetszett neki ez a szó, és ez aztán később a IV. Lateráni zsinatban egészen fontos szerepet kapott már, ott a transzubstanciáció szóban. Hogyha megpróbálunk válaszolni erre a kérdésre, akkor el is jutunk az előadás a 4. szakaszához, és azt kell átbeszélnünk, amiről már az elején is kitértem, tehát egy olyan dolgot kell itt most megbeszélnünk, amit az elején egy kicsit talán túlozva, az eukarisztikus teológia döntő pillanataként jellemeztem. Ez egy olyan pillanat, ami lehet, hogy egy kicsit kevésbé kiemelkedő, mint amennyire kellene egyébként lennie itt az irodalomban, de most itt egy egyházi zsinatnak a szövegéről beszélünk, és itt egyébként ez nem egy pápai gyűlés volt. Az 1075-ös évben egészen véletlennek tűnő egybeesés folytán, január 14-én, ami Poitiers-i Szent Hilárnak egyébként az ünnepe is, Poitiers-ben egy legátusi zsinatot tartottak, ezt Osztiai Geraldus hívta össze, a pápai legátus, és mint ahogy sok ilyen gyülekezet esetében az eseményekről való leírások majdnem teljesen elvesztek, és gyakorlatilag a Szent Maxentius kolostornak a krónikája az egyetlen forrásunk ezzel kapcsolatban, és hogyha innen idézünk, akkor az Úr testéről és véréről szólt ez a gyülekezet. Berengár maga is jelen volt, és nem tudjuk pontosan milyen oknál fogva, de alig tudta élve megúszni ezt a gyülekezetet. Nem tudjuk pontosan tehát, mi történt, de feltételezzük, hogy Berengár arra használta ezt a lehetőséget, hogy Poitiers-i Szent Hilárnak a teológiáját támadja pont Poitiers-ben, pont Szent Hilár napján. Ez nem lep meg minket, mert Berengárt erre képesnek tartjuk mindenképpen. 1079-ig Berengár támogatói, ahogy említettük már, nem voltak elhanyagolhatóak, és az intellektuális arroganciája is feltűnést keltett. Nem tudjuk tehát lehetetlennek, hogy eléggé botor volt, hogy Szent Hilár munkáját lekicsinyelje pont egy poitiers-i gyűlésen. Egy Berengár ellenes nyilatkozatot, illetve hitvallást adtak ki a zsinat nevében. Ezt a szöveget csak két kéziratban találjuk meg, amelyet a Franciaországban gyűjtöttek össze, valahogy 7. Gergely fápasságának a legvége felé. Tehát ez nem a berengári nézeteknek a tagadása, mint ahogy az 1059-es és 1079-es zsinatok esetében figyeljük ezt meg, hanem sokkal inkább egy pozitív nyilatkozat, hit nyilatkozat, melyben szerepel a substancialiter szó, amellyel a kenyér és a bor átváltoztatásáról beszélnek Krisztus testévé és vérévé. Tehát itt látjuk ezt a szöveget a poitiers-i zsinatról 1075-ből. Ezt nyilvánvalóan vagy valahogy Berengár támadására fogalmazták meg, és ezt hitvallásként azzal kezdődik, hogy a szívünkben hisszük, és a szánkkal megvalljuk, hogy a kenyér és a bor, melyet áldozat céljára, az oltárra helyeznek, ugyanez a kenyér és ugyanez a bor, az átváltoztatás után, melyet itt a Szent Lélek ereje által egy pap keze végez el, lényegében átalakulnak, substancialiter transmutatum, tehát lényegében átalakul a kenyér és a bor Krisztus igaz testévé és vérévé, egészen pontosan azzá testé, amely Szűz Máriától született, mely szenvedett, és melyet értünk keresztre feszítettek, mely a halottak közül föltámadt, és mely most az Atya Isten jobbján ül, és ugyanazzá a vérré változik át, mely a keresztre feszített testéből folyt, és a kenyérből és a borból már semmi nem marad ott fönt, mint csak az a látszat, amelyet az emberi szemünkkel látunk mi magunk. Így tehát nem szabad elriadnunk ettől a szentségtől, melyet a vértől félünk, az algat vértől félünk, amely ebből származik. Hogyha másképpen hinném ezt, mint ahogy itt ez le van írva, akkor viseljem magamon ugyanennek a Krisztusnak az átkát. És elátkozom Berengárt és összes követőjét, akik nem értenek egyet ezzel a nyilatkozattal a szentséggel kapcsolatban, és esküszöm erre a szent és egylőnyegű szent háromságra és a négy szent evangéliumra, hogy mostantól fogva itt tanítom majd, és ebben is hiszek majd. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ez a nyelvhasználat, hogy ugyanez a kenyér, és ugyanez a bor, ez pont itt az eukarisztiára utal, itt a poitiers-i megfogalmazásban. Tehát mennyire figyelemre méltó ebben a Poitiers dokumentumban, hogy itt már megjelenik ez a két szó. Transzszubstancialiter, transzmutátum, ami ugye annyit tesz, hogy lényegében átváltozott. Ezek a szavak hasonlatosak a 1079-es innati substantiaiter converti szavakhoz. A jelentése ugyanaz a két zsinat szavainak, és ugyanaz, amit az 1215-ös lateráni zsinat első kánonjában is használnak. Tehát itt fontos a hitnek is a szerepe ezzel kapcsolatban. Mindegyik, nem csak mindkettő, hanem mindhárom szöveg azt jelenti ki, hogy az eukarisztia misztériuma lényegi változást okoz a kenyérben és a borban, amelyek ezáltal Jézus Krisztus testévé és vérévé változnak. Hogyan került tehát ez a szó a poitiers zsinat megfogalmazásába, aztán pedig a lateráni 1079-es zsinat dokumentumaiba is? Kodri végzett ezzel kapcsolatban elemzéseket az 1079-es zsinat megmaradt forrásai alapján. Ebbe beletartoznak egyébként Benegar emlékiratai is, és ebben a szövegben például szerepel egy olyan beszélgetés, amely Hederik Gergelytől származik, és itt a substancialiter is szerepel, és lehet, hogy hogy innen vette ezt Berengár is, ami nem lenne meglepő, hiszen azt látjuk, hogy Hedrik Gergely felé eléggé pozitív hozzáállást tanúsított Berengár maga is. És lehet, hogy így jelent meg ez a szó. Továbbra is megmarad az a kérdés, ugyanakkor, hogy eredetileg honnan jött a substancialiter szó? A legjobb válasz, amelyet én magam találtam, az számomra a Wesley Wittmund munkásságában található. Wittmund egy normandiai szerzetes volt, aki a 14. század első negyedében született. Lanfranc tanítványa volt Beckben, és a normandiai származása ellenére Olaszországba került élete utolsó részére, a verszai püspök volt, és mindezt második Orbán pápa pápasága alatt is. Mit mond értekezése? Amelyben egy kicsit hosszabb címet találunk, mint a korábban említett műveknél. Ez egyébként azt a címet viseli, hogy három könyv Krisztus testének és vérének igazságáról az eukarisztiában. Ezt északon írtam még meg, mielőtt Olaszországba ment, Itáliába ment volna. Valószínűleg az 1070-es években, de az a dátum nem teljesen ismert. Minden esetre 1080-as években ment Itáliába, és azelőtt írhatta ezt meg. De Wittmundnak az élete nagy része mégis homály által fedett, és nem egészen van egyetértés abban, hogy mikor is írta értekezését. Nagyjából az alapján tudunk következtetni, hogy mikor járt Rómában, ugye az 1080-as években, és feltételezzük, hogy ez ezelőtt született. Ezt a kérdést tehát nem lehet teljes mértékben megoldani, hogy Whitmond mikor írta meg ezt az értekezését. De most térünk csak vissza a Poitiers zsinathoz 1075. januárjába, és spekuláljunk egy kicsit. Whitmond járhatott, nincs erre bizonyíték ugyan, de járhatott a Poitiers zsinaton, és de ha nem is járt ott, akkor azt gondolom, hogy az ott megfogalmazott hitvallás az értekezésében megfigyelhető eukarisztikus nézeteket tükrözi, és a szubstancialiter itt több mint 12-szer fordul elő. Tehát nem tudjuk, hogy az 1075-ös zsinat előtt, alatt vagy után, de azt gondolom, hogy a Wesley Whitmond teológiája kimutatja, hogy ez a szó, ez az egyetlen szó már mennyire fontossá vált, és így bekerült a későbbi pápai eukarisztikus gondolkodásba is. Hogyha tovább spekulálunk, akkor esetleg próbálhatunk egy közvetlen vonalat is húzni 1075 Poitiers-je között, egészen 1079-ig, Lateránig, hogyha, ahogy fönt is említettük, maga 7. Gergely is érdeklődött a szubstancialiter szó iránt, vagy akár felelt is ennek a megjelenéséért az anti-berengáriánus nyilatkozatban. Lehet, hogy Whitmondtól hallotta ezt a szót Rómában 1078 környékén, az 1070-es évek végén, tehát így a 79-es zsinat előtt. Nincs erre bizonyíték egyébként, hogy tőle hallotta volna, de egy történésznek az a feladata, hogy próbáljon kapcsolatos pontokat találni, főleg olyankor, amikor a bizonyítékok keveset hoznak. Most ugye egyszerűen szóval csak próbálom összekötni a pontokat ebben a történetben, az értekezés és a zsinat között. Most ideje összefoglalnunk. Tehát mit tud ez a történész most összefoglalásként még a közönség számára nyújtani? Nagyon sok lehetőség van erre persze, de hagyj fejezzem be a következő 4 ponttal. Bár egy egyháztani történész, vagy liturgikus történész, vagy akár egyéb történészek máshogy fogalmaznának a helyemben, de azt gondolom, hogy a zsinatok mindenképpen a teológiai viták, definíciók, meghatározások és elítélések fontos helyszínei voltak egészen az egyház története folyamán, és a berengári fejezetek és az eukarisztiát illető fejezetek illeszkednek ebbe a mintázatban, és Georg Kresser azt hangsúlyozta, hogy azok a sinatok, melyek ezzel a vitával foglalkoznak, inkább itt élnek, nem nagyon próbálnak meghatározni dolgokat. Sokkal inkább az elítélésen keresztül próbálnak meghatározni. A második pont pedig lehet, hogy nem vettük észre korábban ezt a kifejezést, vagy lehet, hogy teljesen új, a szubstancialiter a berengári vita alatt jelent meg, és a Wesley Whitmond munkásságában már az 1070-es években, vagy 80-as években jelent meg ez elsősorban ez a szó. Tudjuk, hogy már az 1070-es, 80-as években volt aktív Whitmond, tehát innen származik ez a szó, vagy akkor emelkedett ki elsősorban, és ez egy olyan kifejezés volt, mely első alkalommal az 1075-ös legátusi zsinat során határozta meg az eukarisztikus vitákat Poitiers-ben, és az 1059-es, 79-es pápai zsinatokkal szemben, ahol Berengárt egy kicsit talán korlátok között tudták tartani, valószínűleg a Poitiers hitvallás azért született ebben a formában, hogy szembeszálljon Berengárral, aki pedig Poitiers-i Szent Hilár teológiáját támadta valószínűleg ezen a zsinaton. És hát lehet, hogy neki menekülnie is kellett erről a zsinatról. Harmadik konklúzión pedig az 1079-es megjelenés ellenére, amikor megjelent a szubstancialiter szó először, ez a kifejezés, vagy az ezzel kapcsolatos vita az eukarisztiáról még a 12. századi pápai zsinatokon nem töltött be nagyon fontos szerepet. Nem voltak teljesen teológiai problémáktól mentesek ezek a zsinatok. Természetesen 1148-ban Gilbert de la Porrée teológiájával kapcsolatban is voltak viták, vagy pedig Tourban 1163-ban az úgynevezett nihilista koncepció Krisztus embersége kapcsán, illetve ez később aztán az 1179-es harmadik lateráni zsinat alatt is felmerült. De ezek a viták nem foglalkoztak mérehatóan az eukarisztiában. Aztán 1215-ben a lateráni zsinat kapcsán, illetve az első kánon vált nagyon híressé, mint hitvallás, és itt a kánon általánosságban leírja a Fidesz katolikát, illetve ide már szerepet kap az eukarisztia is. A nagyon híres nyilatkozatban az átlényegülésről. Persze ezzel nem azt mondjuk, hogy a 12. századi pápák nem érdeklődtek volna az eukarisztia iránt. A zsinati vitáknak a hiánya nem jelenti azt, hogy nem volt semmilyen vita, vagy nem foglalkozott senki ezzel a kérdéssel abban a korszakban. Lehet, hogy a pápai levelezésekből ebből a korból sok minden kiderülne. Például a harmadik Sándor és harmadik Ince is nagyon fontos tanult szereplői voltak ezeknek a korszakoknak, Viri Scolastici, és a teológusok és jogászok Párizs és Bologna közötti levelezés, illetve a pápasság közötti levelezés nagyon fontos volt. Ezt is lehetne persze taglalni, de ennek aztán most már más kereteket kellene találnunk. Azt remélem, hogy bár talán sok esetben homályos volt az előadásom. Remélem, hogy mindennek ellenére egy szerény egyház történész érdekes előadást tudott tartani önöknek. Talán akár gondolatébresztő is volt ez, és főleg annak tekintetében, hogy még egy kétnapos konferencia elé nézünk az eukarisztiáról. Köszönöm szépen a figyelmüket!